Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Török Gábor politikai elemző. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Lehetséges, hogy az ellenzéki pártok egy jelentős részének állapotát árnyaltan, egyfelől, másfelől vizsgálva egy másik eredményre jutni, vagy ez bárhonnan nézzük ugyanaz?
Jó estét kívánok! Szeretném onnan kezdeni, mert talán akár a kormányról beszélünk, akár az ellenzékről, ez fontos lehet, hogy én a 2018-as választása nem úgy tekintek, mint egy csatára, amit megnyert a kormány oldal, hanem azt gondolom, hogy itt most a háború dőlt el. Tehát Orbán Viktor a 2018 áprilisában nem egy csatát nyert meg, egy újabb csatát, hanem szerintem megnyert egy háborút, ami után most lehet ugyan arról beszélni, hogy az ellenzéknek milyen további lehetőségei vannak, de szerintem az ellenzék is érzi azt, hogy itt egy fegyverletétel közeli állapot alakult ki, és valójában a jövője az ellenzéknek az hát meglehetősen reménytelennek tűnik most. Nyilvánvaló, hogy ez változhat. Sok minden történhet még, de én azt gondolom, hogy az ellenzék legtöbb szereplője úgy érzékeli, hogy egyszerűen Orbán Viktorral, a Fidesznek ezzel a típusú politikai kormányzásával szemben nincs esélye mindaddig, amíg az objektív helyzet nem változik meg. Ezért azt is feltételezem, hogy az ellenzék szereplői is érezték azt, hogy miről szólt ez a 18-as választás, és ahogy egyébként azt követően itt mi már erről beszélgettünk is, szinte elkerülhetetlen volt minden pártban az, hogy a méreg poharat ki kellett inniuk, isszák folyamatosan. Ezt látjuk most, ennek nagyon komoly áldozatai vannak. Azért az LMP-ben, ami történt, az ezt mutatja, ami a Jobbikban történt, ezt mutatja. A szocialista pártban zajló történéseknek más a mozgatórugója, de valójában ott is a szerintem a fő magyarázó erő az a reménytelenség.
Ha háborút nyerni, akkor a háborút nyerő fél határozza meg a további feltételeket. Szabad elvonulás? Lehet még tárgyalni valamiről? Totális fegyverletétel és levonulás a csatatérről? Melyik lesz?
Nem tudom, de egyetértek azzal, amit ön mond. Tehát szerintem valami olyasmi történt, hogy egyszerűen a legtöbb szereplő, politikai szereplő, akár nem politikai szereplőt, mindegy, a közélet különböző szereplői egyszerűen elfogadták azt, hogy Orbán Viktor addig lesz miniszterelnök, amíg miniszterelnök akar lenni, vagy amíg nem következik be jelentős változás az ő objektív helyzetében, és átadták valóban a kezdeményezésnek a lehetőségét a kormány oldal számára, a miniszterelnök számára. Szerintem ez látszik most. Egy akarat van, egy narratíva van, egy ajánlat van Magyarország számára, ami nem azt jelenti, hogy az a 2,5-3 millió ember, aki nem a Fideszre szavazott, az most már Fidesz szavazó lenne, hanem egyszerűen egy beletörődés, egy elfogadás jelei látszanak. És az, hogy valóban mi történik az ellenzéki oldalon, abban nagyon jelentős esélye vagy lehetősége van eddig is egyébként, de most különösen annak, hogy mondjuk a kormány oldal mit szeretne tenni. Jól látszik ez a médiarendszer tekintetében, vagy a magyarországi média tulajdonlás tekintetében, és sok más gazdasági területen és egyéb területeken is, hogy itt valójában brutális aránytalanságok alakulhatnak ki, és már most is ilyeneket látunk, és a jövőben még inkább ezeket fogjuk látni. Azt hiszem, hogy nem megyek messzire, ha azt mondom, hogy Orbán Viktor hatalma soha nem volt ilyen erős, mint amilyen most.
De ebben a rendszerben, ha ez így igaz, miféle ambíciói lehetnek egy ellenzéki politikai erőnek? Mi lehet a célja? Miért él nap mint nap?
Bizonyára különböző célok vannak természetesen, de aki racionálisan gondolkodik, az szerintem legfeljebb a túlélésben reménykedhet. Egészen pontosan, hogy addig a pályán tudjon maradni, amíg, ahogy most már harmadszor mondom, az objektív helyzet nem változik meg. Én azt tapasztalom személyesen is ellenzéki politikusokkal beszélgetve, hogy jelentős részben, és egyébként nem csak ellenzéki politikusok, még kormánypárti politikusok esetében is, a gondolkodás az legfeljebb, az előrelépés tekintetében egy Orbán Viktor utáni magyar politikában képzelhető el. Tehát az az ambíció szerintem ma senkiben nincs meg, hogy Orbán Viktorral szemben szerezzen politikai hatalmat, vagy növelje a befolyását, legfeljebb a terveket majd egy Orbán Viktor utáni magyar politika kapcsán lehet megfogalmazni. Most persze ez így nyilvánvaló, hogy nem mindenki ugyanez a gondolkodás mozgat, és talán az a felismerés legalább csirájában végre megjelenik az ellenzéki oldalon, hogy a hatalmi kérdés előtt érdemesebb azon gondolkodni, hogy ezeknek a politikai erőknek van-e története, és ami még fontosabb, van-e ajánlata Magyarország számára. Mert hogyha átgondoljuk, hogy mi az, amiben az ellenzék leginkább hátrányban volt, és hátrányban van ma is, az az érvényes mondani való, és az ajánlat a magyar választók számára. Mert most sokat beszéltünk egyébként erről még itt is a választás előtt, hogyha le kellene írnunk most egy papírra, vagy akkor, hogy mit akar az MSZP, mit akar az LMP, mit akar a Jobbik, akkor nagyon nehéz helyzetben lettünk volna. A Fidesznek nyilvánvaló, hogy volt egy világos üzenete, volt ajánlata az ország számára, az ellenzéki pártoknak nincs ilyen, és szerintem a hatalmi kérdés előtt alapvetően ezen kellene dolgozniuk. Ez persze nem egyik napról a másikra megy. Jó történetek vannak erre, akár az angol konzervatív, vagy éppen a munkáspárt világából, vagy csak egy példa a franciáknál, ahol ugye Mitterrandnak is nagyjából 10 évébe telt, amíg eljutott odáig, hogy a politikai hatalom közelébe kerüljön, de volt már azt megelőzően 10 évvel egy ajánlata és egy mondani valója a választóközönségnek. Szerintem az ellenzéknek az ambíciója ma az lehet, és az kell, hogy legyen, hogy ilyen tartalmi mondani valót kialakítson, mert nincs.
De nem szorítja őket. Az idő mondta, hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra, de kevesebb, mint egy éven belül itt van egy új választás, az európai parlamenti választás. Addigra elő kell állítani valamit?
Én az az igazság, hogyha jelentős mértékben nem változnak ezek az objektív feltételek, tehát nem romlik a gazdasági környezet, nem követel a Fidesz valami jelentős hibát, olyat, amit 2014 után tett, vagy nem történik a Fideszen belül valamilyen hasadás, vagy a nemzetközi helyzet nem változik meg, tehát ha maradnak ezek a stabil paraméterek, amiket most látunk, akkor az ellenzéknek szemernyi esélye sincs. Sem az európai parlamenti választáson, sem az önkormányzati választáson. Lehet persze érvelni amellett, hogy az önkormányzati választás egy utolsó esélye az ellenzéknek a megkapaszkodásra, és kétségtelen, hogy lesznek olyan önkormányzatok, nagyvárosok, ahol erre van is esélye az ellenzéknek, de őszintén szóval szerintem hibát követel az ellenzék, ha most 2019-re tervez. Tehát, hogyha úgy alakítja a politikáját, hogy abban 2019 az igazodási pont, szerintem az ellenzéknek 2019-et, ha nem is kell elfelejtenie, de át kell ugornia, vagy nem alapvetően onnan kell meghatároznia a politikáját, mert az megint egy olyan rövid távú, kizárólag a politikai hatalomról szóló gondolkodás lenne, amivel nem lehet Magyarországon sikeresnek lenni az Orbán rendszerben. Egy olyan rendszerben, ahol teljes mértékben aszimmetrikus az erőforrások elosztás. Szerintem az ellenzéknek sokkal hosszabb távon, tudatosabban és alapvetően tartalmi politika mentén kellene ma meghatároznia magát. Én keresem ezeket a jeleket, hogy vannak-e ilyenek, egyelőre nem látok ilyeneket.
Egy politikai szervezet számára az alámerülés és a kibekkelés az egy járható út. A személy esetében esetleg mehet, de hát az emberek, akik rájuk szavaztak, keresni fogják a napi aktivitást, és ha az igaz, amit mond, akkor nem fogják ezt látni.
Szerintem ezt a kettőt nyugodtan lehet egymás mellett vinni, tehát a közben, hogy mondjuk egy parlamenti frakció dolgozik, és napi rendelőtiket mond, interpellációkat tesz fel a parlamentben, és mondjuk a kommunikációs osztálya, az kitalálja a napi sajtótájékoztatók üzeneteit. Emellett egy párt szerintem nyugodtan az erőforrásainak jelentős részét, vagy a szellemi erőforrásainak jelentős részét áldozhatja arra, hogy kitalálja, hogy ők kicsodák, mit akarnak és mit kínálnak a magyar választóknak. Ha viszont csak az első van, és évek óta csak az első volt az ellenzék politikájában, akkor szerintem ugyanazokat a köröket fogja futni az ellenzék, amit futott eddig is.
De lehet ebben az állapotukban az ellenzéki pártoknak valamennyire szabadon gondolkodni? Nem mindig csak ahhoz fognak visszatérni, hogy az Orbán rendszerben kell kitalálni, hogy ők kicsodák, tehát mindig ahhoz fogják viszonyítani, hogy ők kicsodák?
De ez az ördögi kör, és ezért is értek egyet én is azokkal, akik azt mondják, hogy a az Orbán rendszerben a 2018-as választás az nem egy választás volt, nem olyan volt, mint a 14-es, hanem egy olyan választás volt, ami hosszú időre megadja a lehetőségét annak, hogyha, még egyszer ismétlem, a paraméterek nem változnak, akkor egyszerűen ebben a keretrendszerben a Fidesz és különösen Orbán Viktor legyőzhetetlen lehet.
A Jobbikban megalakult, megindult egy bomlási folyamat, a Toruckai Dúró Novák szárny. Ez alapíthat új pártot? Van értelme ebben a rendszerben?
Hát szerintem az, hogy alapíthat, az most már mintha eldőlni látszana. Tehát azáltal, hogy a Jobbikon belül az a döntés született, hogy megpróbálják kiszorítani, és nem megpróbálják, hanem kiszorítják ezeket a politikusokat, ezáltal az ő választási lehetőségeiket jelentősen korlátozták, hiszen nyilvánvaló, hogy azt követően, hogy Toruckai Lászlót, Dúró Dórát kizárták a frakcióból, illetve a pártból, azt követően nekik nem nincs már választási lehetőségük, ha politizálni akarnak, akkor valamilyen szervezeti kereteket kell ennek megteremteni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez eldőlt, ez a kérdés. Lesz valószínűleg vagy egy új mozgalom, de végső soron egy politikai cselekvő a radikális jobb oldalon, hogy ennek milyen lehetőségei vannak, azért az egy kérdés, hiszen ez nyilvánvaló, hogy a kormánypárti média szívesen adott teret ezeknek a megszólalóknak egészen addig, amíg ők a Jobbikot gyengítették, de azért kérdéses, hogy milyen közegben, milyen média háttérrel tudnak ők mondjuk akkor is a magyar közélet részei lenni, amikor parlamenti frakció, parlamenti erőforrások, sőt, hát mindenfajta állami erőforrás nélkül kell elkezdeni egy mozgalmat vagy egy politikai szervezetet szervezni. Én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a Jobbik és a Fidesz mellett lehet, van-e lehetőség még arra, hogy egy radikális jobboldali szervezet sikeres legyen?
Tér van? Igény volna rá egy régi Jobbik-szerű szervezet újra létrehozására?
Hát szerintem azok a szavazók, akiket a radikalizmus, a jobboldali extremitás vonzott és vitt a Jobbikba, azok nyilvánvalóan vágynak arra, hogy ez a hang ismét megjelenjen, bár hozzá kell tennem, hogy szerintem ezen szavazóknak jelentős része a Fideszre voksolt a 18-as választáson, tehát szerintem ezek a szavazók tudtak választani 18-ban, és ugyanakkor nyilvánvaló, hogy lehet ennek bázisa, de azért azt láttuk, hogy ha nincs válsághelyzet, olyan, mint amilyen 2010 előtt volt, akkor a magyar politika történet azért azt mutatta 90 utáni, hogy egy kizárólag radikalizmusba, jobboldali radikalizmusba, extrémizmusba menő pártnak olyan nagyon jelentős támogatói bázisa, tehát 1-2-3%-nál nagyobb bázisa nem lehetséges. Én nem tudom, hogy ez hogy lesz az új mozgalom esetében, de nem kedvezőek a kilátások, és szerintem ezt maga Toruckai László is jól tudta. Én úgy láttam az ő megnyilatkozásaiból, hogy ő szívesebben lett volna a Jobbik belső ellenzéke a jövőben is, és őt meglepetésként érte az, hogy a Jobbik végül azt a döntést hozta, hogy megpróbált tőlük megszabadulni.
Hova szokta billenteni a kiszakadó extrémista szárny az anyapártot a történelem szerint? Megy még inkább közepebbre, mint ahogy most a választáson sikerre nem vezetett stratégia mutatta?
Hát ez egy nehéz kérdés. Ja, az is kérdés, hogy most hol van a Jobbik. Tehát, mert hogy mi az a politikai pozíció, amit most a Jobbik elfoglal, és hogyan lehet a Jobbiknak ezt a néppártosodását egyáltalán leírni. Világos, hogy volt egy út, amiben a Jobbik elkezdett mérséklődni, de most a Jobbik kiknek a pártja? Most a Jobbik egy jobboldali párt, egy konzervatív párt, egy centrista párt? Ezek szerintem nagyon nehéz kérdések, és a Jobbik, bár biztos voltak kísérletek arra, hogy erről beszéljen, alapvetően szerintem hibát követett el abban, hogy a választások előtti időszakban nem tette nyilvánvalóvá azt, hogy mi az ő politikai pozíciója a magyar pártrendszerben, vagy a magyar politikai térben. Úgyhogy ebben is nehéz helyzetben vagyunk szerintem, hogy most a mostani Jobbiknak az irányát, vagy a helyezkedését leírjuk. Még nehezebb arról beszélni, amit ön kérdez, hogy és akkor ez a most nehezen leírható karakterű párt, ez merre halad tovább? Szerintem a baloldal irányában nagyon nincs tér, hiszen nyilvánvaló, hogy azoknak a pártoknak a szelyhelyzetét, szerepét nem fogja tudni a Jobbik átvenni, és szerintem ilyen ambíciója nincs is a Jobbiknak. A centrum, a mérsékelt jobboldaliság lenne, de akár az is lehetséges, hogy egy ilyen kilépés, hullám, vagy egy új párt megalakulása, az bizonyos kompenzációs folyamatokat indítson be pápából egy politikai erőben. Ez is elképzelhető. Tehát, hogy kifogni a szelet ennek az új politikai erőnek a vitorlájából. Tehát ez szerintem ma ez megmondhatatlan. A Vona Gábor vezette Jobbiknál legalább voltak kísérletek arra nézve, hogy a pártelnök mondjon valamit arról, hogy ő mit gondol a néppártosodás, vagy mit ért a néppártosodás alatt. Én most az új vezetéstől még ilyeneket nem hallottam, de azt gondolom, hogy ez persze nem is meglepő két hónappal egy ilyen választási vereség és ilyen belső válság után. Sok időnek kell szerintem addig eltelni, amíg érdemes lesz majd ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. Tehát amit az előbb mondtam, most isszák a méregporrat mindenhol, ezt teszi a Jobbik és a többi. És érdemes szerintem hónapokat várnunk egyáltalán arra, hogy lássunk valamit.
Simicska Lajos, aki a Jobbik politikai pályáját az utcákon láthatóan befolyásolta. Befolyásolhatja-e a továbbiakban is bármilyen módon, vagy nem?
Hát ez is egy olyan kérdés, amire nagyon nehéz válaszolni, mert nem lehet nyilvános forrásokból tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán Simicska Lajos most mit gondol, és mik az ő szándékai céljai, úgyhogy ez is egy ilyen sajátos kremlinológiai alapján próbálja az ember kitalálni az ő viszonyát most a Jobbikhoz. Én például egy jó módszernek gondolom azt, hogyha az ember megnézi azt, hogy az általa tulajdonolt médiumok, különösen a Hír TV az hogyan viszonyul a politikai helyzethez. Még nyilvánvaló volt, hogy a választásokat megelőzően hát Jobbik barátsággal volt vádolható a Hír TV. Én azt látom azóta, hogy egy hűvösebb viszony kezdett kialakulni, sőt bizonyos értelemben azt láttam, mintha akár a Jobbikot is hibáztatnák az ellenzéki együttműködés elmaradásáért. Tehát én azt gondolom, hogy Simicska Lajossal, mint támogatóval, vagy patrónussal, vagy mecénással, vagy segítővel a Jobbik a jövőben nem számolhat.
Az MSZP milyen pálya lehet számukra sikeres? Ott most egy vezetőváltás lesz, és hát Molnár Gyula pártelnököt megvádolták azzal, hogy olyan szerződést írt alá a liberálisokkal, amiről az egész elnökség nem tudott, és mentő körülményként azt hozták föl, de hát be se kell tartani, mert nem úgy alakultak a dolgok.
Hát az nyilvánvaló, hogy a választásnak a szocialista párt volt szerintem az ellenzéki oldalon a legnagyobb vesztese. Tehát ahhoz képest, hogy milyen kalkulációk voltak előzetesen, hát a szocialista párt majdnem a 10%-os küszöböt sem tudta átlépni. Más kérdés persze, hogy mondjuk a 2017 őszi helyzetéhez képest, vagy Botka László lelépése utáni helyzetéhez képest nem annyira rossz az, hogy az MSZP 10% fölötti eredményt tudott elérni, de hát azért amit ők vártak, ahhoz képest ez a 12% fölötti eredmény, ez nagyon gyengének számít. Ugyanak ami alapján nyilvánvaló, hogy a szocialista párt történetének legválságosabb időszakában kellene, hogy legyen. Bizonyos értelemben abban is van, de van egy érdekes helyzet. Az, hogy a többi ellenzéki pártban még nagyobb a káosz. Tehát láttuk, mi az LMP-ben történt, ahol verekedésig fajultak a belső konfliktusok. Nyilvánvaló, hogy a Jobbik mostani történetei is azt az üzenetet közvetítik, hogy a Jobbikból kiszakadnak politikusok, hogy a Jobbik stabilitása megingott, és ebben a helyzetben a szocialista pártnak a mostani belső elnök választása az egy menedzselhető, mérsékelt történetnek látszik.
Senki nem. Nek vérzik az orra, és nem is szakadnak. És ez ebben a helyzetben már egy eredmény.
Igen, a szocialista pártnak a régi-régi túlélési reflexei, mintha erősebbnek bizonyulnának, mint az újonnan létrejött politikai pártokon belüli kohézió hiánya. Tehát azt, még azért a Jobbiknál, vagy az LMP-nél ezt nem látjuk. A szocialista pártnál, ahol meg tényleg a padlón feküdtek, most megint azt lehet látni, hogy előjött az a régi reflex, hogy legalább a válsághelyzetben tartsunk össze, és olyan jelentős kibeszélés nincs, az elnökválasztás viszonylag nyugodt mederben zajlik. Most nem azt akarom mondani, hogy az MSZP erősödött, vagy hogy az MSZP jól jött volna ki ebből az időszakból, de megint nem azt lehet látni, hogy az MSZP a végórái felé közeledne. Abból az ellenzéki kínálatból, ahol most éppen mindenki önmagát vagdossa szét, ott a szocialista párt megint az látszik, hogy mintha képes lenne a túlélésre. Tehát még egyszer nem arról beszélek, hogy bármi sikert fel tud mutatni az MSZP, de ha ezt az elnökválasztást viszonylag feszültségmentesen hozni tudják, és akár Mesterházi Attila, akár a talán most esélyesebbnek látszó Tóth Bertalan elnyeri ezt a pozíciót, akkor az MSZP mégiscsak meg fog maradni. Most ez a megmaradás persze nyilvánvalóan egyre kisebb támogatottság mellett történik, de most nem az látszik, amit én is magam gondoltam korábban, hogy a szocialista párt esetleg a választásokon, vagy a választásokat követően az SZDSZ és az MDF sorsára jut. De
Mesterházi Attila egyszer már volt elnök. Neki volt lehetősége megmondani, hogy kik vagyunk és mit akarunk. Az akkor nem vezetett eredményre a választásokon legalábbis. Tóth Bertalan még nem volt elnök. Ha kettejük közül választunk, akkor most tőle inkább kell várnunk a kik vagyunk és mit akarunkra egy választ?
Hát.
Mert Hiller István úgy tűnik, hogy nem lesz például, akit az MSZP egy fontos szellemi magjának volt szokás eddig tartani.
Én őszintén szóval semmilyen tartalmi, tehát a ki vagyunk és mit akarunk és mit ajánlunk a választóknak kérdésére választ adó gondolkodást nem látok az MSZP-be. Persze vannak mindig szlogenek. Ha visszagondol, az MSZP minden elnöke nemzetibbnek és baloldalibbnak akarta látni a pártját az elmúlt néhány évben. Ugye Mesterházi Attila is így lett, elnök Tóbiás József is így lett, elnök Molnár Gyula is így lett elnök, most bizonyára az új elnök is majd meghirdeti ugyanezt a programot, hogy egy nemzetibb és baloldalibb MSZP-t akar, de ezeknek azért általában nem lett komoly következménye a szocialista párt politizálására, ami hát lássuk be egy alapvetően pragmatikus, rutin alapú politizálás volt az elmúlt időszakban is. Egy klasszikus ellenzéki politika mindenfajta szellemi vagy tartalmi politikai gondolatok nélkül. Nincs az MSZP-ben ma szerintem olyan politikus, vagy legalábbis ha van, nem látszik, aki ezen jelentős mértékben tudna változtatni. Tehát az a karizmatikus politikus, aki új alapokra tudná helyezni az MSZP politikáját, az szerintem itt az étlapon most nincs.
Mi lehetett annak a megállapodásnak a lényegi értelme, hogy a liberálisokat beviszik a parlamentbe, ami aztán borult az első néhány napban?
Hát ezek a magyar, ez is a magyar politika nagy rejtélyei közé tartozik. Bizonyára valami olyasmi lehetett a megfontolás, hogy egy választási kampányban szerencsétlen az, hogyha diszonáns hangok vannak, és azért ez nyilvánvaló volt, hogy az ellenzéki médiumok tágteret adtak minden olyan szereplőnek, aki az ellenzéki oldalon, akár komoly támogatottság nélkül is, de egy meghatározó szereplőnek számított, és Fodor Gábor és a pártja ilyen volt.
Nem értik el soha az 1%-ot.
Soha. De mégis, ha megnézi az esti beszélgetős műsorokat, a hétről hétre, vagy két hétről két hétre mindig jelentős teret kapott ez a politikai erős, és meg lett volna az esélye arra, ezt feltételezem, szerintem ez egy hibás gondolkodás, de meg lett volna az esélye arra, hogy a választási kampányban is folyamatosan elmondhassák, hogy őket kihagyták az együttműködésből, és ez mekkora politikai hiba. Ez is a tipikus régi gondolkodás az ellenzéki oldalon, hogy mennyit számít az, hogy mi történik az esti televíziós beszélgető műsorokban, és hogy mit gondol az a szűk értelmiség, aki ezeket követi. Nyilvánvalóan, hogy ez egy értelmetlen és politikailag haszontalan lépés volt az MSZP részéről, de így tudom megfejteni a gondolkodás mögött rejlő mozgatórugókat.
De ezzel akkor most végleg vége az MSZP és a liberálisok közötti bármiféle együttműködésnek. Magyarán mostantól fogva nem fog számítani, hogy az esti műsorokban, amelyek vagy vannak, vagy nincsenek, mit fognak mondani mondjuk a liberálisok?
Hát szerintem már most többet beszéltünk a liberálisokról, mint amit kellene, de mi is elkövetjük ezt a hibát. Nem tudom, tehát de azért kérdésére szeretnék válaszolni. Fogalmam sincs, hogy mi a tanulság, de ennek ezt a tanulságot kellett volna már réges-régen levonni az MSZP-nek is, és a legtöbb baloldali szereplőnek.
Elméleti következménye lehet annak, hogy Molnár Gyula elnök megkötötte Karácsony Gergellyel együtt ezt a megállapodást, vagy mivel nem úgy alakult a helyzet, ahogy a megállapodásban feltételezték, mindenki inkább elfelejti, csak ne legyen belőle baj.
Milyen következményre gondol?
Fegyelmi eljárást fognak indítani. Molnár Gyula ellen, mondta Tóth Bertalan itt az arénában.
Ez elképzelhető, ugyanakkor szerintem az MSZP rutinjai, és pont ez, ami most egyébként őket segíti abban, hogy nem látszik ez olyan vészesnek a helyzet, hogy ilyen szituációban inkább hát megpróbálják szőnyeg alá söpörni ezeket a kérdéseket, vagy megpróbálnak szolidárisnak mutatkozni. Én nem hiszem, hogy Molnár Gyulának komoly, azon túlmenően, hogy egy bukott választás utáni pártelnökként távozik, ebből az ügyből komoly presztízsveszteséget kellene elszenvednie.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Török Gábor politikai elemző, az Inforádió arénájának vendége.